Kol Israel az Izraeli Rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5771. Adár hó 14-e, a polgári naptár szerint 2011. február 17-e csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Az iráni diktatúra az arab országok állampolgárainak elégedetlenségét a saját céljaira szeretné felhasználni, jelentette ki a Viktor Lieberman külügyminiszter. Az illegális építkezés egy nemzeti csapássá vált, ismerte el ma az izraeli parlament. Nasrallah, síita terrorista vezér az izraeli felségterület Galilea megszállásával fenyegetőzik. Híreink után dr. Menachem Meron főrabi heti tóra magyarázatát hallhatják. És most a részletes híreink. Avigdor Lieberman külügyminiszter kijelentette, hogy az iráni diktatúra az arab országokban folyó zavargásokat és elégedetlenséget a saját világhódítási terveinek megvalósítására igyekszik kihasználni. Az iráni diktatúra szélsőséges iszlámállamok megalakítását szeretné ráerőszakolni a régióra. Izrael északi szomszédságában, Libanonban és délen a gázai Hamasztánban ezt már sikerült elérnie. Libanon és a gázai sáv az iráni diktatúra előretolt bástyája. A Guardian angol nyelvű lap arról tudósít, hogy a bahreini zavargásokban résztvevő állampolgárok egy részét a Hezbollah terrorszervezet képezte ki, és készítette fel erőszakos összecsapásokra. Így tehát a bahreini rendbontás valójában nem spontán tüntetés a jelenlegi hatalom ellen, hanem az iráni rezsim próbál rendszerváltást elérni. Egyelőre Bahreinben katonai puccs történt, és így akár csak Egyiptomban jelenleg a hunta irányítja az országot. Avigdor Lieberman külügyminiszter nyomatékosan aláhúzta, hogy Izrael meg fogja akadályozni, hogy Júdeában és Szamáriában is egy újabb pro-iráni szélsőséges iszlamista erő kerüljön hatalomra. A Knesset, az izraeli parlament jóváhagyta első olvasatra Fanya Kirschenbaum képviselőnő, az Izrael az otthonunk párt tagjának azt a törvényjavaslatát, mely a törvénytelen építkezések elleni lépéseket kívánja megszigorítani. Az illegális építkezések nemzeti csapássá váltak, jelentette ki a képviselőnő. Különösen az arab-muzulmán lakosok körében elterjedt az építkezési törvények durva megszegése Izraelben. Több mint 40 ezer illegális épület, ház található az arab-muzulmán lakta negyedekben, falvakban és városokban, Izrael területén. A Negevben egész illegális falvakat állítanak fel állami vagy zsidó lakosok magánterületén. A jogos zsidó tulajdonos, akinek a területén emelnek fel az arabok házakat, ha tiltakozni mer, akkor életveszélynek teszi ki magát. A muzulmán illegális föld kisajátítók gyújtogatással, fizikai bántalmazással és támadás útján próbálják meggyőzni a zsidó tulajdonos területe lemondására. Az illegális arab építkezések ráadásul mind pénzügyi, mind politikai és morális támogatást is kapnak a különböző antiszemita nemzetközi szervezetektől, de magától az Európai Uniótól is. Az Európai Unió többször is durván beavatkozott Izrael belső ügyeiben, mikor elítélte Izrael természetesen egyoldalúan csak az illegális arab építmények lerombolása miatt. A külföldi média eleve és tudatosan agyonmanipulált verziót terjeszti, melyben a törvénysértő muzulmánokat a szenvedő félnek állítja be. A nemzetközi média elhallgatja például, hogy a muzulmánok fenyegetések és erőszakos támadások útján kisajátítanak olyan területeket, mely mások tulajdona, és az épületeket minden némű engedély és mérnöki vizsgálat tervrajz nélkül húzzák föl. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb illegális területbitorló és építő izraeli arabnak van lakása, van hol laknia. A negevi El Arkív illegális arab település lakosai hatalmas 250 négyzetméteres világban élnek Rahat arab beduin faluban. Az illegális településen többször felállított tákolmányaikban nem terveztek sosem lakni. A cél minél több állami és zsidó tulajdonban levő földterületet muszlimizálni. Ideológiai harcról van szó, és nem létszükségről az izraeli arabságnál. Az izraeli arabok jó része magánházakban, villákban lakik, ellentétben a zsidó állampolgárokkal. Az izraeli zsidó állampolgár legtöbbje számára magánház tulajdonosa lenni egy elérhetetlen álomnak számít. A Hizbollah terrorszervezet vezére Nasrallah azzal fenyegetőzött beszédében, hogy a következő Izrael elleni háborúban emberei Galileát fogják elfoglalni. A síita terrorista vezér dicsérte az egyiptomi rendszer változást és kijelentette, hogy Izrael és az Egyesült Államok a két legnagyobb vesztese a Mubarak éra befejeződésének. Nasrallah szerint Izrael két fontos szövetséges vesztett el a régióban, az iráni sahot és az egyiptomi Mubarak vezetést. Benjamin Netanyahu reagálta a síita terrorvezér hőzöngésére, és azt ajánlotta neki, hogy aki a mai napig bunkerben rejtőzködik, maradjon ott továbbra is. Kim Jong-il, észak-koreai kegyetlen diktátor 69. évét ünnepelte a minap. A különböző kommunista szervezeteken kívül számos ország elnöke, minisztere is üdvözölte a megszállott diktátort. A születésnapi jókívánságot küldők között volt az orosz elnök, a szír hadügyminiszter és a palesztin felszabadítási szervezet, tehát Abu Mazen szervezete is. Eddig tartottak híreink, és most dr. Menachem Meron főrabi heti Tóra magyarázata következik.
A heti szidra neve Kitisza. A magyarázat címe Shabbat Pará, azaz a tisztulás szombatja. A Purim utáni szombaton a heti szakaszon kívül külön toldalékot olvasunk fel a Tórából, mely a vörös tehén szertartásáról szól. Az írás szerint aki tisztátalanná, vagyis támévá lett, halottal való foglalkozás következtében, azt kétszer meg kellett hinteni az elégetett vörös tehén porával, hogy tisztának nyilvánítsák. E szertartásról azt mondja a Midrás, hogy még a legbölcsebb ember, Salamon király sem tudta értelmét. Isten rendretként fogadták el. Rási azonban szimbólumot lát benne, hogy az aranyborjúval vétkezett népet a tehén, azaz a borjú anyja tisztítsa meg a vétektől. Ez idén az eheti heti szakasz az aranyborjú imádásának történetét beszéli el. A vétkek megítélésénél a Tóra kétféle mértéket ismer. A szándékos vétket, héberül mézid, és a nem szándékosat, a sogék. Az aranyborjú imádását az utóbbihoz sorolja. Ugyanis az Egyiptomból csak imént kiszabadult nép nem értette a láthatatlan Isten fogalmát. Mózes a vezető 40 napra eltűnt a Színáj hegyen, és a nép megijedt, hogy vezető nélkül marad. Ezért éppen Áron főpaphoz fordult segítségért mondván, jöjj, csinálj nekünk Istent, aki vezessen minket. mert Mózes, aki kihozott minket Egyiptomból, nem tudjuk, mi lett vele. A nép nem érezte bűnnek, amit csinál. Egyiptomban állatok voltak az Istenek, és természetesnek vette, hogy Áron állat formájában csinál nekik Isten. Az egyiptomi kivonulástól egészen a babiloni fogságig a Biblia Izrael legfőbb bűnének a bálványimádást jelöli meg. A bálványimádás nem csak Isten iránti hűtlenséget, nem csak idegen kultusz utánzását jelentette, hanem a vele járó erköstelen viselkedést, az úgynevezett utálatos cselekedeteket is. A Midrás szerint az aranyborjú imádásakor hajtalankodás, gyilkosságok, ember és ember közötti erőszak vették körül az aranyborjú körül táncoló tömeget. Mégis Izrael első ilyen irányú eltévejedése gyermeki bűnnek, naivságnak számított. Mózes kérésére Isten nem is büntette meg a népet, csupán a felgyújtókon torolta meg Mózes Izrael szégyenét. Mózes megállt a tábor bejáratánál, és így szólt. Istennel van hozzám! Csatlakozott hozzá Lévi törzse. Lévi fiai Mózes szavai szerint cselekedtek, és így szól az írás, azon a napon 3000 embert öltek meg. Ha Isten meg is bocsájtotta Izrael első bűnbeesését, a Midrás szerint minden újabb véteknél megemlékezett az aranyborjú imádásának bűnéről. Így szólt Isten Mózeshez, az emlékezés napján megemlékezem az első bűnről is. Az aranyborjú elbeszélése után heti szakaszunk hosszan foglalkozik Mózes kérésével, hogy megismerhesse Isten útjait. Most pedig ismertess meg engem tulajdonságaiddal, ha kegyet találtam szemedben. Így szólt Mózes Istenhez. Nem láthat, azaz nem érthet engem élő ember, válaszolta Isten Mózesnek. Mégis így szólt végül is. Láthatsz mögöttem, de nem képemet. Szó szerint nem lehet venni egy szavakat Istenről, itt lehetetlen ábrázolni. Talán úgy kell értelmezni a mondatot, hogy az ember következtethet Istenre, ha már megtörtént cselekményeiről. De nem láthatja útjait a jövőt illetően. A számadás után Mózes újból felment Szinái hegyére, hogy lehozzon két új kőtáblát azok helyett, amiket haragjában összetört. Ez alkalommal Isten kinyilatkoztatta az úgynevezett 13 tulajdonságot, amit héberül Slosh Esré Midotnak nevezünk. E tulajdonságok lényege az Isten könyörületessége. A Midrás szerint valahányszor Izrael említi őket, Isten hajlik a bűnbocsánatra. Bőt és gyásznapokon soroljuk be szöveget imáink közé. Legtöbbször Jom Kippurkor és a Szlichot napjaiban említjük őket. Tisztulás szombatja kell, hogy elgondolkoztasson minket. Az első vétek óta nem kevés olyan cselekedete volt Izraelnek, mely megbánást, tisztulást igényel. Mert nem csak a halottakkal való foglalkozás teszi tisztátalanná az embert. Sok tisztátalanság ragad ránk az élőkkel való foglalkozás során is.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 8-17, Tel Avivban és Haifán 11-22, Beer-Sheván 9-22 és Éláton 15-25 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Israel magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Erev Tov, Mirushalayim!